Darák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Elnök úr, a hatályon kívül helyezés gyakorlatának változása az a bizonyításhoz. Van-e köze a bizonyításhoz, mert hogy a bíróság leginkább a hatályon kívül helyezéstől fél, ezért túlbizonyít?
A beszélgetésünk első részében említett két kérdés is összefügg ezzel. A szerepek tisztázása a büntetőeljárásban, tehát hogy miért felel a bíró? Mi az, ami számon kérhető rajta a bizonyítás kérdésében? Csak az ügyész indítványára bizonyíthat-e a terhelt terhére, vagy önállóan is? Ezek alapvetően befolyásolják ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása a hatályon kívül helyezés lehetőségét is.
Van-e ennek a rendszernek köze a jog és az igazság viszonyához? A hajógyári szigeti emberhalál ügyében a bíró a némi sajnálkozással a hangjában azt mondta, hogy jogot, nem igazságot szolgáltattunk. A társadalom bizonyára sokszor érzi úgy, bár a társadalom ítélete nem számszerűsíthető, hogy a bíróság nem jutott el az igazságig, csak a jogig.
Én személy szerint ezt a megkülönböztetést nem szívesen használom, és talán nem is mondanék olyat soha, hogy a jog szolgáltatása elvált az igazság kimondásától. A probléma az, hogy az igazság fogalmát másként közelíti meg a nyilvánosság, egy nem szakértő, nem szakember, állampolgár, és másképp közelít ehhez a egyébként filozófikus fogalomhoz egy szakmabeli, egy ügyész, egy bíró, egy ügyvéd. Mi beszélünk elméletileg anyagi jogi igazságról és eljárási igazságról. És természetesen mögött, a megkülönböztetés mögött is meghúzódik az a filozófiai háttér, az a filozófiai gondolat, hogy a végső igazságra, a legbensőbb igazságra kell törekedni. De értelemszerűen itt egy múltbeli történéseket rekonstruáló megismerési folyamatról van szó, amikor bírósági eljárásról szólunk. Ahol lehetnek bizonytalanságok, lehetnek kétségek. Nem biztos, hogy egy jogász, egy bíró mindig abba a helyzetbe jut egy eljárás végén, hogy teljes magabiztossággal, erkölcsi magabiztossággal tud megfogalmazni értékítéletet. De minden esetben el kell, hogy jusson oda, hogy az eljárás lezárásához szükséges bizonyosságot megszerezze, akár pro, akár kontra.
Ez az ítéleti bizonyosság?
Ez az ítéleti bizonyosság, ami egy szakmai szabályrendszer pszichológiai következménye, eredménye, és ennek a jelenségnek a kutatása az elmúlt évtizedekben Magyarországon nem történt meg. Ez az egyik oka annak, hogy én fontosnak tartottam épp az utóbbi évek társadalmi reakcióját látva is, hogy ezt a kérdést próbáljuk meg tisztában látni, és ezért a Kúria egy joggyakorlat elemző csoportja most foglalkozik az ítéleti bizonyosság kérdésével, két nagy tekintélyű jogtudós bevonásával, Hak Péter és Varga István működik közre ebben a munkában.
Hogy lehetne a társadalommal, legalább annak az érdeklődő részével megismertetni az ügynek a lehető legtöbb részletét, amely ügy minden részletét nyilvánvalóan a bíró ismeri a legjobban, mert ennek alapján hozza meg a döntését.
A legegyszerűbb módja ennek, ha az eljárásnak abban a fázisában, amikor már mindent ki lehet és ki kell teríteni, ez pedig az ítélethozatal, akkor az a dokumentum, ami összefoglalja az eljárás eredményét, az ítélet, az meggyőző módon tartalmazza azt a gondolatmenetet, azokat a szempontokat, amelyek alapján a végső döntés megszületik. Ugye sok százezer ítélet születik egy-egy évben, csak Magyarországon is, és egyre erősebben, egyre inkább felerősülik az a hang, hogy, hogy gyorsan és hatékonyan szolgáltasson igazságot a bírói szervezet. Ez sokszor az ellen hat, hogy átgondolt, átszűrt mondatok kerüljenek az ítéletbe, hiszen mindenki szeretne gyorsan dolgozni. De a mi végső célunk az, hogy szakmai segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy szerkezetében, stílusában frappáns, meggyőző, világos ítéletek szülessenek. Ezért fogadtam el egy elnöki ajánlást, ami egy másik elemzőcsoportnak a munkáját összegzi, és amely egy újfajta szerkezetét alakítja ki a bírósági határozatoknak. Már nem csak a hivatalos labban közzétett döntéseket illetően, hanem a kurián minden ügyben, és az elmúlt hónapokban kezdődött meg az a munka, hogy a bíró kollégáink ebben az új struktúrában írják meg az ítéleteiket, és én a magam tanácsában, amikor revideálom az ítéleteket, látom, hogy önmagában az a tény, hogy arab számmal jelzett pontokba foglaltuk az egyes gondolatcsokrokat. Ettől világosabb lett az ítélet indokolása. A tényállások feszesebbek, és az összetartozó gondolatok egymás mellé kerültek. Tehát sokszor apró kis technikai módszereken múlik az, hogy sikerül-e végül meggyőző és a társadalom által elfogadható ítéletet produkálnunk.
Az ítélet meggyőző képességének része lehet-e Magyarországon a szenvedélyesség? Mert hogy a bírálatok az ítéletekkel szemben általában szenvedélyesek.
Ha a bírói hivatást elemző munkákat olvas az ember, akkor mindenhol kiemelt hangsúlyt kap a pártatlanság és az elfogulatlanság. Ez a két tulajdonság, ez az attitűd mindig feltételez egyfajta távolságtartást, és nem engedi meg a szenvedélyességet. Tehát a reakciók szenvedélyességére soha nem reagálhatunk hasonló módon. Nekünk az ügytől is távolságot kell tartanunk. A bíró ugyan az egész személyiségét beleviszi egy ügybe, egy döntésbe, de ha megszületett a döntés, akkor attól el kell szakadnunk. Egyébként lélektanilag sem lehetne ezt a hivatást elviselni, ha minden esetben teljes mértékben úgy azonosulnánk egy ügyjel, egy ítélettel, hogy attól nem tudunk elszakadni, hiszen akkor nem tudnánk elfogadni a felettes bíróság esetleges más döntését sem. Igazságtalannak tartanánk. Mégis a bírói hivatásban problémátlanul kialakult az, hogy amikor meghozzuk a döntésünket, akkor elengedjük az ügyet, és más szemmel olvassuk a felettes bíróság döntését, mintha nem is a mi ügyünkről szólna, mintha nem is a mi ügyünkről írna.
Budapesten tartott a kongresszusát az Európai Jog Nemzetközi Szövetsége. Meddig tart a közösségi jog elsőbsége a nemzeti joggal szemben?
Ez egy nagyon nagy kérdés, és erre jogterületenként más és más a válasz. Vannak olyan területek, ahol kötelező szabályokat hoz az Európai Unió, ezek részterületek, és léteznek olyan általános elvek, amelyeknek az érvényesülését, ez a négy szabadság elve, amelynek az érvényesülését aztán konkrét nemzeti szabályokkal összevetve is vizsgálja például az Európai Unió bírósága. De egyre erősebbek azok a hangok, amelyek a tagállamok kulturális és hagyományos különbözőségét helyezik előtérbe, amelyet sokan az alkotmányos identitás fogalom körével jellemeznek. Tehát egy olyan kulturális sajátosság, ami nem biztos, hogy feloldódhat az összeurópai nézőpontban és szemléletben. Ennek a egyes vonulatait, vetületeit fogalmazta meg például Trócsányi László miniszter úr a FIDE kongresszus nyitó ünnepségén. És hát egyre több szakmai cikk foglalkozik azzal, hogy vajon nem lehetséges-e egy nagyobb visszafogottság akár a szabályozási területek kiválasztásában, akár a szabályozás mélységet illetően az Európai Unió részéről, annak érdekében, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvei erősebben érvényesüljenek. Ezen elvek pedig a tagállamok erősebb pozícióját támogatják.
De akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk a büntetőjogban ugyanazért a bűncselekményért, ha átutazom Európán, attól függően, hogy hol fognak meg, teljesen másfajta büntetéseket kaphatok?
A büntetőjogban a nemzeti hatáskör sokkal nagyobb fokú, mint bármilyen más jogterületen, hiszen a közjog az alapvetően nemzeti hatáskörben maradt. A büntetőjogban csak néhány olyan intézkedés került elfogadásra, keretegyezmények kerültek korábban elfogadásra, amelyek tág határokat szabnak, azonban a konkrét joggyakorlat, az anyagi jog kialakítását azt senki nem vette el a nemzeti parlamentek kezéből.
És a polgári jogban, ahol korábban elképzelhetetlen módon nemhogy Európa, hanem a világ bármely polgárával tudok szerződni az interneten keresztül, ott sem lesz egységesebb a rendszer?
Ebben nagyon érdekes fejlemények történtek az elmúlt időszakban, és a Fide kongresszussal összefüggésben kiadott Fontes Juris című igazságügyi minisztériumi folyóirat tartalmaz is Király Miklós professzor úrtól egy ragyogó angol nyelvű cikket, ami arról szól, hogy az európai kereskedelmi jog harmonizálására vonatkozóan hogyan változtak az elképzelések az elmúlt időszakban. Egy korábbi elképzelés szerint lehetőség lett volna egy közös kereskedelmi kódex alkotására. Most már egyre erősebbek azok az elképzelések, hogy talán a felek választási jogát semmiképp sem lehet elvenni, és ebben az esetben is csak egyfajta másodlagos választási lehetőségként kell felajánlani egy európai kereskedelmi jogi szabályozás a nemzeti szabályok mellett vagy mögött.
Mire lesz való akkor a közös európai jog, ami valami összetartó erőként funkcionált, amikor kitalálták, és mi így léptünk be annak idején?
Vannak olyan területek, ahol ez az összetartó erő ma is működik. Gondoljunk csak a közbeszerzési szabályozásra, amely nagyon erősen európai szabályokon nyugszik, a fogyasztóvédelem szabályaira, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megakadályozására, a versenyjogi előírásokra, a közvetett adók területére. Ezeken a területeken nagyon erős az európai jogalkotás, és gyakorlatilag problémátlanul működik. Tehát ami az egységes belső piac működésének előfeltételeit képező jogi feltételeket illeti, itt az uniónak van keresnivalója, és rendkívül sok a pozitív hozadéka ezeken a területeken a közös szabályozásnak.
A felek a bíróság előtt hivatkozzák-e ezeken a területeken az európai jogot? A bíróság kellő számban fordul-e európai fórumokhoz, ha olyan esetet lát, ahol a nemzeti jog nem passzol az európai joggal?
Hát bármilyen véleménynél beszédesebb az a kis momentum, amit a Fide kongresszus kezdetén történt. A Fide kongresszus helyszínén vártam az Európai Unió Bíróságának elnökét, Kun Lénárc professzor urat, aki egyik első mondatában köszönte meg nekem, hogy a magyar bírói rendszer és a magyar kúria milyen aktívan vesz részt az uniós jog alkalmazásában, és ezt a véleményét semmilyen más forrásból nem alkothatta meg, mint a bírósági rendszer előzetes döntéshozatali előterjesztései alapján, amelyek tartalmasak, nagyon komoly szakmai kérdéseket vetettek fel, és az Unió Bíróságának lehetőséget adott arra, hogy az egész Unió területére kiterjedő egységes értelmezés fogalmazzon meg.
De van még értelme az egész Unió területére kiterjedő egységes értelmezéseknek, amikor a nemzeti szabályokban nagyon sokszor értelmezhető az a tendencia, hogy ezeket igyekeznek felülírni, ha csak a szükség úgy hozza?
Én úgy látom, hogy bizonyos területeken, amelyeket az előbb is említettem, igen, ennek van tere. Más területeken az uniós jog részéről és az uniós jog alkalmazói részéről nagyobb visszafogottság is indokolt lehet.
Összehasonlíthatók az uniós tagállamok jogai fejlettség szerint, mert szoktuk mondani, hogy máshol ugyanezért időzőjelben lefejeznék, 100 kilométerrel arrébb pedig, ha nem kap joystickot a PlayStationhöz, akkor pernyer.
Egy nagyon izgalmas és aktuális példával tudok szolgálni erre. Egy miskolci bíróság elfogadó parancsot bocsátott ki egy vádlottal, egy terhelttel szemben, és a brémai bíróság elé került az ügy. A brémai bíróság pedig előzetes döntéshozatalért fordult az Európai Unió bíróságához, és azt a kérdést vetette fel, hogy vajon vizsgálhatja, kell-e vizsgálnia az európai elfogadóparancs teljesítésekor, hogy abban az országban, ahonnan kérték a kiadatást, abban milyenek a börtönviszonyok, milyenek a fogvatartás feltételei, vajon nem valósítanak meg az Európai Emberi Jogi Egyezményben tiltott bánásmódot az adott terhelttel szemben. Nagyon érdekes egyébként, hogy a Magyarország mellett egy román vádlott került bele ebbe az előzetes döntéshozatali eljárásba, és eltérően fogalmazta meg a kérdést maga az előterjesztő is. Magyarországon a börtönökben tapasztalható jelentős túlzsúfoltságot jelölte meg szempontként, míg a román vádlott esetében ennél azért súlyosabb megfogalmazások kerültek bele az előzetes döntéshozatalba. És ennek a kérdésnek a kapcsán tulajdonképpen az európai államok, mint tagállamok együttműködésének legizgalmasabb kérdései kerültek kifejtésre. Tehát mennyire kell, hogy érvényesüljön Németországban a Magyarországgal szembeni bizalom elve, mennyiben fogalmazhat meg kétségeket az egyik tagállam, a másik tagállam jogrendszerével, az ott működő sztenderdekkel összefüggésben, és eldöntheti-e, hogy egy másik tagállam rendszere nem felel meg azoknak a sztenderdeknek, amelyek például egy európai elfogadóparancs teljesítéséhez szükségesek. És az Európai Unió Bírósága ebben az ügyben nagyon érdekes választ adott. Ugyanis azt a véleményét fogalmazta meg a konklúzióban, hogy lehetőség van arra, hogy vizsgálják az emberi jogi feltételek teljesülését a másik tagállammal összefüggésben a tagállami bíróságok. Erről azonban a másik tagállam igazságszolgáltatásától kell információt kérnie. Ezen információk alapján foglalhat csak állást abban, hogy kiadható-e az adott személy, vagy nem adható ki. Tehát egyfajta a kölcsönös elismerés elvéből kiinduló fennálló bizalom elvének alkalmazását írta elő az egyik tagállam részéről a másik tagállam irányába.
De ez a bizalom, ez megalapozott? Tapasztalatuk szerint általában a tagállamok a valós képet szokták adni saját maguk mondjuk börtönviszonyairól Magyarországról, akárhányan elmennek az Európai Bíróságra börtönviszonyok ügyében, mind pernyertesen jönnek haza.
Itt ugye egy szűk kérdésről van szó, hogy vajon a megfelelő alapterület rendelkezésre áll-e az adott börtönben egy fogvatartott számára, amire vonatkozóan európai szabályozás van hatályban. Tehát ez egy fekete-fehér kérdés. Erről nincs mit gondolkodni. Azonban minden más esetben az az eljárásmód, amelyet az Európai Unió Bírósága itt ajánl, ez azt mutatja, hogy az egyes tagállamok bíróságai csak egymásban bízva, és csak egymástól kapott adatok és információk alapján hozhatnak döntést. Természetesen a mai virtuális világban szinte minden információ elérhető, tehát nyilvánvalóan hozzá lehet jutni más utakon, más módon is információkhoz, lehet használni a klasszikus diplomáciai információszerzési megoldásokat is. Itt azonban nagyon érdekes, hogy bíróság beszél bírósággal.
Olyan bíróságok, akiknek első kézből való információik vannak a saját államaik büntetés végrehajtási rendszeréről.
Így van.
És a bíróság nem szépítheti ezt meg.
Így van, hát de egy bíróság feladata az, hogy objektív legyen minden szempontból.
Alaptörvény minden jogágra kiterjedő érvényesülésének vizsgálatát is megkezdi ebben az évben a kúria, 5 éves az alaptörvény. Ez mekkora feladat? Elvileg az alaptörvény az, ami minden más jogszabályra vonatkozik.
Az alaptörvény 5 éves évfordulójával kapcsolatban egy komoly ünnepség zajlott nemrégiben a felsőházi teremben, a Magyar Parlamentben, ahol én arról beszéltem, hogy mennyire jelenik meg az alaptörvény a bírói ítélkezésben. Vizsgáltuk ezt a kérdést, és például büntető ítéletek közül a kúria 187 ítéletében hivatkozik közvetlenül az alaptörvényre.
De sok vagy kevés, mert az összeset nem tudjuk, hogy ez mennyi.
Ugye évente 2000 ügyünk van, ahhoz képest egy ilyen szám, ez azt hiszem nem egy éves adat, hanem az alaptörvény hatályba lépésétől számítható adat, akkor is egy tekintélyes szám. Ennél azonban fontosabb kérdés, mert ez egy formális dolog, hogy az alaptörvény meghatározott cikke belekerül-e az ítélet indokolásába vagy nem. Ennél fontosabb kérdés, hogy az alaptörvény és az arra épülő alacsonyabb jogszabályok, törvények, rendeletek szemlélete mennyire jelentkezik az ítélkezésben. Ezt szeretnénk pontosabban és tartalmi szempontból is látni, és ez nagy segítséget nyújt nekünk az, hogy közvetlenül méri le a Magyar Alkotmánybíróság az alkotmányos szemlélet érvényesülését az ítélkezésben akkor, amikor a bíróságok ítéleteit alkotmányjogi panaszban támadják meg az Alkotmánybíróság előtt. Tehát ez a vizsgálódás, ez szeretné számba venni az elmúlt 4-5 évben született alkotmánybírósági határozatokat, azok hol, milyen jogterületen, milyen szempontból találták alkotmánysértőnek vagy alkotmánynak megfelelőnek a bírósági ítéleteket, és ezen kívül szeretnénk megnézni, hogy hol támaszkodik a bírói gyakorlat közvetlenül az alaptörvényre is.
Mi lehet egy ilyen elemzés következménye? Ki jöhet-e belőle az, hogy ki értelmezi jobban az alaptörvényt, az alkotmánybíróság, tudományos alapon az alkotmánybíróság vagy a bírósági rendszer?
A funkciók eltérnek. A bíróságok nem értelmezik az alaptörvényt, az alaptörvény rendelkezésének értelmezésére az alkotmánybíróság hivatott. A bíróságok olyan ítélkezési gyakorlatot kell, hogy kialakítsanak és kövessenek, ami az alkotmányos szempontokat figyelembe veszi és érvényesíti. Természetesen az elhatárolás időnként nem könnyű. És ezért foglalkozunk például rendszeresen visszatérően azzal, hogy az Alkotmánybíróság 1-2 hónap alatt megszületett bírósági ítéletekkel kapcsolatos határozatait elemezzük, és ennek az elemzésnek a következményeként készül egy emlékeztető, amely tartalmazza azokat a felvetéseket, hogy vajon adott alkotmánybírósági döntés alapján szükséges-e a bírói gyakorlat korrekciója, vagy sem. Az alkotmánybírósági döntést olyan szempontból is vizsgáljuk, hogy az mennyire korlátozza önmagát az alkotmányossági szempont érvényesítésére, vagy esetlegesen néha túlnyúl ezen a szemponton.
Akkor ezek szerint mostanra nagyjából világosak a kúria, vagyis a bírósági rendszer és az alkotmánybíróság határterületei?
Ezek soha nem lesznek teljesen világosak, de én azt gondolom, hogy a két szervezet közötti szakmai kommunikáció az, hogy utólag egymás munkáját értékeljük, vizsgáljuk, figyelemmel kísérjük, és erről a másik felet tájékoztatjuk, ez sokat lenít ezen a párbeszédem.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Darák Péter, a kúria elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.